A gépfegyverek és kézigránátok mellett már katonáknak szánt fiúkat és feleségnek szánt nőket is árulnak az afrikai fekete piacokon. A szélsőséges lázadó csoportok úgy adják és veszik a gyerek katonákat, mint a jókofák a megtermelt zöldséget, cikkezett a napokban a magyar sajtó is. De honnan kerülnek a fekete piacokra az áruba bocsátott fiúk és lányok? Van-e kiút a brutális gyerek katonaságból, ami becslések szerint nagyjából 300 ezer 18 év alatti fiatalt érint főleg Afrikában? Ács Gábor összeállítása.
Egy kongói falu vidámnak látszó, de szegényes életét látjuk az ENSZ filmjén. Miközben gyerekek énekelnek, az asszonyok a sárszínű vízfolyásban mossák a ruhákat, a háttérben szalmatetős kunyhók. Mielőtt idejöttek volna, békében éltünk a faluban, kezdi Madeleine, akit annak ellenére katonának raboltak el kisgyerekként, hogy lány. A következő képsorokon már a támadást rekonstruálja a film. Ahogy lázadó fegyveresek törnek rá a kongói falura, viszik a gyerekeket és felgyújtják a kunyhókat. Az űrzavarban a fegyveresek azt csinálnak, amit akarnak. Azokat, akik megpróbáltak ellenállni, azonnal lelőtték, emlékezik vissza Madeleine. Elszaladtunk a szüleimmel, hogy elbújhassunk a bokrokban, de ránk találtak. Olyan hirtelen elvittek, hogy el sem köszönhettem a szüleimtől, még 13 éves sem voltam. Madeleine ezt 15 évesen meséli, felnőttesen összeszedetten, pedig még mindig gyerek. Az ENSZ New York-i székházában osztja meg a nyilvánossággal, mi mindenem ment keresztül 2005-től, hogyan csináltak belőle gyerekkatonát, annak ellenére, hogy lány. Akkoriban országunkban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban harcok dúltak. Akaratom ellenére csináltak belőlem katonát azok a fegyveresek, akik elraboltak, és senki nem volt, aki megvédje a falvakat az ilyen támadásoktól. Nem én voltam az egyetlen lány. Többeket az éles tűzharcokba is bevetettek. Nekem főznöm és harcolnom is kellett. Az ENSZ gyermekek és fegyveres konfliktusok szakértője Radhika Kumaraswamy kommentálja, hogy miért ezt az esetet választották a nyilvánosság elé tárni. A Nemzetközi Bíróságon is bizonyítást nyert a tény, háborús büntettekről és emberiség elleni bűncselekményekről van szó. Eckehard Witop ügyész mondja ki a tárgyalóteremben, ebben az ügyben olyan gyerekekről van szó, akiket aktívan kényszerítettek arra, hogy fegyvert fogjanak. Egy kék ruhába öltözött kopasz középkorú fekete férfi ül a vádlottak padján, Thomas Lubango Dilo, a Kongói Demokratikus Köztársaság korábbi katonai parancsnoka.
Thomas Lubango Dilo made the children train to kill.
A tárgyalóteremben elhangzik, ő volt az, aki a gyerekeket arra kényszerítette, hogy ölni tanuljanak. A gyerekek öltek, és maguk is meghaltak a harcokban.
And the children died in combat.
250,000-300,000 között lehet a gyerekkatonák száma a világon, a 40%-uk lány. Ismerteti a megdöbbentő adatot az ENSZ szakértője, Radhika Kumaraswamy, és hozzáteszi, a gyerekeknek még nincs kiforrott haláltudatuk. Ezért taníthatok könnyen arra, hogy képesek legyenek az ellenség felé rohanni és támadni.
The children have a underdeveloped death concept.
Az első napon a táborban a kiképzés nagyon kemény volt, meséli a még gyerek Madeleine, és így folytatja. Eleinte nem puskákkal tanítottak ölni, hanem hagyományos afrikai fegyverekkel, a macsettel és nyilakkal. Voltak, hogy...
Te is lerajzoltam, mert ilyen gyerekkatonák álltak.
Az volt a cél, hogy át tudjuk vágni az ellenség torkát. Amikor megkaptam az első puskámat, a testem remegni kezdett. Annyira féltem, emlékszik vissza Madeleine. Majd rávezettek arra, hogy örülnöm kell, hogy saját puskám lett. Körbeálltunk, énekeltünk, tapsoltunk, tényleg jól éreztem magam. Pedig folytak a harcok. Nem is emlékszem, hány embert öltem meg, csak arra, hogy testeket hagyok magam mögött. Marihuánát adtak nekünk, hogy félelem nélkül tudjunk ölni. A fűszívása és italozások után tényleg nem féltünk, tulajdonképpen az állatok szintjére süllyesztettek le minket. Meséli a 15 éves Madeleine, és már nem is beszélgető társára, csak maga elé néz.
Szilasi Ildikóval, az Afrikai Magyar Egyesület szakértőjével folytatjuk. A gyerekkatonák besorozásában azt még érdemes tisztázni, élen jár Kongó, Uganda, de Líbia is. És kezdjük talán azzal, hogy mennyire nehéz megtalálni ezeket a fiatalokat, és mennyire nehéz hozzájuk eljutni.
Nagyon sokszor maguk ezek a milíciák is rejtőzködve élnek, tehát nagyon nehéz őket felderíteni. Nagyon sokszor ilyen bozótos, erdős, átláthatatlan területeken ráadásul, ami még inkább megnehezíti azt, hogy egyáltalán ezeknek a milíciáknak a nyomaira lehessen bukkanni, és azt is fontos hozzátenni, hogy ezek a gyerekkatonák vándorolnak ki és bemennek. Tehát valaki mondjuk kikerül a gyerekkatonaság intézményéből azáltal, hogy megszökik, viszont semmi nem garantálja azt, hogy pár hónap múlva nem kerül vissza a milícia fogságába.
Tehát cseberből vederbe esnek.
Ez nagyon sok esetben előfordul. Tehát nem lehet látni, hogy ennek a társadalmi problémának hol a vége. Amíg fegyveres konfliktusok, és ezek a fegyveres konfliktusok Afrikában sokszor nem is csak vallási és etnikai alapon, politikai alapon szerveződnek, hanem nagyban függnek attól, hogy az adott régióban milyen kincset tartalmaz, úgymond a föld, milyen gazdasági potenciállal bír az a régió, amelyet így ezek a fegyveres milíciák a befolyásuk vagy a hatalmuk alatt tartva gátlástalanul kizsákmányolhatnak. Tehát amíg a probléma gyökere nincsen elfojtva, addig a gyerekkatonaság intézménye az nagyon nehezen lesz kontrollálható.
Az a gyakoribb, amikor kényszerítik őket a hadseregbe való belépésre, vagy inkább az a jellemző, hogy jobb híján elszöknek a családtól, és a saját maguk jelentkeznek.
Én Kelet-Kongóban és Észak-Ugandában végzett kutatásaim során mindkettő esettel találkoztam, tehát volt olyan gyermek is, aki elmesélte és lerajzolta, mert ilyen gyerekkatonák által készített rajzokat is gyűjtöttem. Általában kettő történetet mondtak el, vagy az, hogy elindultak egyik reggel az iskolába, vagy a falujukba, kimentek focizni, játszani, és egyszer csak jöttek a katonák, vagy jött valamilyen szállítójármű, és feltuszkolták őket, és elvitték, vagy olyan is volt, hogy éjszaka rohanták le fegyveresek a falvakat, és akkor a fiatal fiúkat is előfordult, hogy lányokat is vittek magukkal, és voltak olyanok is, akik azt mondták, hogy vagy bosszú vágytól hajtva, tehát hogy látták, hogy hogyan ölik meg kedveseiket, szeretteiket, családtagjaikat, és önként léptek be ezután a másik oldalra, hogy revansot vegyenek, vagy pedig az is előfordul, hogy a mély szegénység miatt egész egyszerűen csábító ajánlat, hogy a valahova való vágyás érzése, a napi egyszeri meleg ételnek a biztosítottsága, illetve az, hogyha egy gyermeknek vagy bárkinek ugye fegyvere van, az már úgymond egy ilyen hatalmi eszköz is, tehát kényszerítéssel vagy rablással sokkal könnyebben tud magának élelmet, ruhát vagy bármely más anyagi javat szerezni magának utána.
Bármennyire is borzalmas ezt kimondani, de akár bizonyos országokban, bizonyos régiókban ez még egy vonzó pálya is lehet egy 6-8-10 éves gyereknek.
Igen, van erre példa is. Viszont azt is sokszor elmondták, hogy utána később megértették, hogy sokszor úgymond a mézes madzagot húzták el előttük. Nagyon rossz körülmények között éltek. Azt tettek, amit találták, és nagyon ritkán jutottak tiszta ivóvízhez. Tehát nem beszélve arról, hogy milyen agymosáson mennek át ezek a gyerekek, és lényegében onnantól kezdve, hogy ők bólintanak egy ilyen felkésre, és bekerülnek egy milíciába, onnantól kezdve a legfontosabb az a parancs mindenkori teljesítése, és onnantól kezdve az individuális szükségletek azok teljesen háttérbe szorulnak. Szökésre szinte semmilyen lehetőség sincs, vagy hogyha van is, akkor az nyilvánvalóan rendkívül kockázatos, mert aki szökik, azt általában hát meggyilkolják.
Arról lehet-e tudni valamit, hogy hogyan történik a kiképzés? Ön is említette ezt a bizonyos agymosást, ez hogy zajlik?
Nagyon sokfajta szerepkör, felelősség és feladatkör van egy ilyen milíciában, tehát nem minden bekerült vagy elrabolt gyerekből válik fegyverforgató katona. Tehát vannak közöttük olyanok, akik cipekednek, a konyhai munkátokban segítenek úgymond kiszolgáló személyzetei a katonáknak, és ezért is kerülnek be lányok. Szóval ez egyfajta kis ilyen abszurd közösség. Aki fegyverforgató katonává válik, az általában egy rapid, néhány hetes képzésen megy át, ahol lényegében három dolgot tanítanak meg nekük. Egyrészt a fegyverek használatát, ami kezelni ezt a problémát, mert szinte személyre szabottan a hierarchiát, illetve a felső rendű parancsok teljesítését feltétel nélkül, illetve azt, hogyha azt mondják nekik, hogy lőni kell, akkor lőni kell.
De ez súlykolással?
Súlykolással, fenyítéssel, veréssel, drogok alkalmazással, úgynevezett agymosás, ez könnyebben elérhető, hízelgéssel, ajándékok fiúkkal.
Arról már beszéltünk, hogy amikor sikerül kimenteni vagy kihozni egy-egy milíciából egy-egy fiatalt, akkor nem biztos, hogy az a program sikerrel zárul, mert nem kizárt, hogy pár hónap múlva visszakerül egy másik milíciához vagy egy másik fegyveres csoporthoz az illető. Milyen átfogó programok vagy átfogó kísérletek vannak arra, hogy a gyerek katonaság intézményét valahogyan felszámolják? És hát persze milyen esélyei vannak egy-egy ilyen programnak?
Több ilyen nagyobb és kisebb civil kezdeményezés látott már napvilágot. Az úgynevezett DDI programok azok azzal foglalkoznak, hogy a gyerek katonákat lefegyverezzék és kihozzák és reintegrálják a közösségbe, de vannak kisebb mérvű civil kezdeményezések is, például a Save the Children, a Vörös Kereszt foglalkozik, illetve tart fenn ilyen reintegrációs központokat, és egy magyar példát is hagy mondjak, például az Afrikai Magyar Egyesület foglalkozott Észak-Ugandában, Guluban, úgynevezett fiatal anyáknak a reintegrációjával, akik pedig a Joseph Kony által vezetett az Úr ellenálló hadseregében töltöttek el éveket, kijöttek a katonaságból, menekültáborokban találtunk rájuk, és ezek a lányok pedig azt mondták el, hogy nem tudnak visszaintegrálódni még a közösségbe sem, tehát hiába mondjuk valamelyikük tud varni, vagy szeretne megtanulni fodrászkodni, vagy szeretné az iskolába beiratni a gyerekét, egyrészt lehetőségük sincs kikerülni a menekült központból, se pénzzel, se egyéb tulajdonnal nem rendelkeznek, másrészt még, hogyha ki is mennének, egy életre megbélyegzi őket a közösség, ezért mi például az Afrikai Magyar Egyesület programja keretében azt csináltuk, szétköltöztettük ezeket a fiatal anyákat a családjaikkal Gulu különböző pontjaira, összegyűltek minden nap centrumban, ahol egyrészt egy pszichológus is foglalkozott velük, akinek ugye testi problémája volt, akkor egy orvos is ellátta őket, és valamilyen fajta tudás átadás zajlott, tehát egy olyan képzésen vettek részt, ami bevételt jelentett havi szinten számukra, és utána pedig minden hónapban félretettek egy bizonyos összeget. Program 8 hónapja végére ebből egy kis vállalkozást el tudtak indítani. Volt, aki szénkereskedés nyitott, kis ABC-t nyitott, így próbáltuk. De hát ezek egyedi esetek, de nagyon nehéz tömegébe kezelni ezt a problémát, mert szinte személyre szabottan kell minden egykori gyerekkatonáknak a boldogulását úgymond nyomon követni.
A gyermekkatonaságról beszélgettünk Szilasi Ildikóval, az Afrikai Magyar Egyesület szakértőjével.